Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Mi történik a tőkepiacokon? Hogy néznek ki a befektetési alapokba áramló megtakarítások jelenleg, és milyen lehetőségek vannak 2025-re nézve? Itt van velünk a stúdióban Cser Tamás, a Hold alapkezelő vezető részvényportfólió menedzsere, partnere. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A következő évtől már lényegesen alacsonyabb kamatot fognak fizetni az infláció követő prémium állampapírok. Ezzel kapcsolatban milyen várakozásaitok vannak? Áramolhat-e akár jelentősebb megtakarítási összeg a befektetési alapok irányába?
Igen, szerintem fog áramlani. Ugye egy picit a hátteréről ennek a dolognak, hogy úgy néz ki a helyzet, hogy ezek a nagyon magas kamatok, amit most fizetnek a visszatekintő infláció miatt ezek a prémium állampapírok, ezeknek 2025-ben és nagyrészt az év elején körülbelül 1400 milliárd forintnyi kamatot fognak fizetni. Emellett le fog még járni nagyjából 4-500 milliárdnyi ezekből az állampapírokból, és ami még egy érdekes kérdés, hogy emellett viszont még van egy körülbelül 6500 milliárdnyi ilyen állampapír hosszabb lejárattal is, amikkel kapcsolatban majd a befektetőknek el kell döntenék, vagy gondolkozhatnak rajta, hogy ezekbe továbbra is jó bennük maradni, vagy nem. Most ezek a prémium állampapírok szokatlan időszakon vannak túl. Ezeknek az állampapíroknak az a lényege, hogy infláció követő kamatuk van, és ezáltal a befektetőknek adnak egy inflációs védettséget, és a fölött fizetnek egy kisebb reálkamatot. Viszont az a sajátosság a konstrukciónak, hogy az az infláció, ami fölött prémiumot fizet, az egy visszatekintő infláció. És 2022-23-ban nagyon extrém inflációt tapasztaltunk, és emiatt ezeknek az állampapíroknak most nagyon nagy a kamata. És ez annyira vonzóvá tette őket, hogy 2022-23 környékén rengeteg friss pénz áramlott ezekbe. Valószínűleg ezek közül nagy része olyan volt, aki egyébként is óvatos, konzervatív befektető, és mindig is állampapírokba, bankbetétekbe fektet. De annyira vonzóvá vált ez a hozam, annyira magas előretekintő ráhozamot ígért az állampapír, hogy olyanok is, akik azt mondták, hogy ilyen magas rákamatot normál esetben csak kockázatos eszközökkel lehet elérni, de ez annyira vonzó, hogy most érdemes ide súlyoznunk, akár eladva más kockázatosabb befektetést. És nagyjából lehetett is ezt látni a tőkepiacon több helyen, hogy ennek volt egy elszívó hatása. Ugye az egyik, amit szerintem meg lehetne említeni, az ingatlanpiac. Az ingatlanpiac egyébként az elmúlt 5-10 évben Magyarországon egy lakáspiac nagyon jó volt, de pont 2022 környékén bekövetkezett egy megtorpanás, a lakásárak növekedése megállt, inkább stagnált, miközben nagyon magas infláció volt, tehát azt jelentett, hogy ott volt egy komoly reál leértékelődés a lakásokba. Szerintem ebben egy fontos faktor volt, hogy hirtelen megjelent egy ilyen nagyon erős, alacsony kockázatú versenytárs. De lehetett érezni a befektetési alapok piacán is, hogy alapvetően ebben az időszakban nem volt semmi érdeklődés a kockázatosabb alapok tekintetében. Ebből fakadóan mi azt gondoljuk, hogy nem csak olyan pénz került ezekbe az eszközökbe, amik mindenképpen alacsony kockázatú kötvényekbe szeretnének a jövőbe is befektetve lenni, és ha előre tekintve ezek átárazódnak a jövő év folyamán, és azt követő kamataik már jóval alacsonyabbak lesznek, azt gondoljuk, hogy ez sok befektetőnél fog egy átrendezéshez vezetni, és keresni fognak részben alternatív, kockázatosabb, de magasabb hozampotenciál befektetéseket is.
Az utóbbi időben már nagyon jelentős beáramlásokat lehetett látni a befektetési jegyek irányába, amik túlnőttek az állampapírok jegyzésén is. Milyen irányba fordultak a befektetők, milyen befektetési alapok látták a legnagyobb beáramlásokat?
Itt azt lehetett látni, hogy 2022-ben meg 23 elején is nagyon erős volt az elszívó hatása ennek a vonzó állampapírnak. Nem nagyon volt beáramlás befektetési alapokban, vagy ha volt is, az szinte kizárólag kötvény alapokba ment, mert abban az időszakban azért mindenféle állampapírnak nagyon magas volt a kamata. És ahogy ezekből az állampapírokból ilyen vonzóakat már nem lehetett venni, akkor azt lehetett érezni, hogy fokozatosan elkezdődött újra nyitni a lakosság a befektetési alapok felé. 2023-ban már jelentős beáramlás volt, és az idejében is jelentős beáramlás van, meg is haladja a lakossági állampapírok értékesítését. Azt hiszem, hogy szeptember végéig úgy álltunk, hogy ezeknek az értéknövekedése vagy állománynövekedése valahol ilyen 1700 milliárd forint környéken volt a befektetési alapok esetében, ebből egy része hozamból jött, de nagyon jelentős a beáramlás. És a másik, hogy milyen összetételű ez, abban meg azt tapasztaltuk, hogy így igazából az elmúlt egy évben volt egy jelentős átstruktúrálódás, és elkezdett újra a lakosság nyitni egyel kockázatosabb befektetési alapok felé, tehát most már nem a kötvény alapok a sláger téma, hanem elkezdett pénz menni abszolút hozamú alapokba, ahol ugye az alapkezelő szabadabban vállalhat kockázatot egy nagyobb hozam reményében, és egész népszerűvé váltak a vegyes alapok is, amik egy ilyen közepes kockázatvállásra, de tartalmaznak részvényeket is.
Térjünk is át akkor a részvényekre, részvénypiacokra. Itt mik most a sláger témák, hogyha akár cégekre gondolunk, akár olyan instrumentumokra, amiket ti gyakran alkalmaztok?
Nagyon érdekes, különleges pillanatban vagyunk, vagy időszakban, mert nagyon nem lehet egységesen beszélni a részvénypiacokról, hanem elképesztően eltérő dolgok történnek. Ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor nagyjából az látható az elmúlt években, hogy Amerika mindent visz. Minden befektető amerikai részvényt akar venni, az amerikai részvények elképesztően felülteljesítik a világ többi részét, és az amerikai részvénypiacon is egy szűkebb szegmens uralja az emelkedést, a technológiai váltók, ezek a legnagyobb, legsikeresebb ilyen váltók, mint egy Google, egy Microsoft, vagy egy Nvidia, esetleg időnként a Tesla, és igazából teljesen ez leuralja a piacot, miközben a részvénypiac többi szegmense az sokszor oldalazik, vagy menesztre nem teljesít ilyen jól. Azok a vállalatok, amik ilyen hagyományosabb, alacsonyabb értékeltségen lassabban növekvő, de egyébként érdekes jó vállalatok, azok iránt abszolút nincs nagy érdeklődés, és a világ többi része is, Amerikán kívüli része is inkább egy ilyen parkolópályán figyeli ezt a dolgot.
És mi a hold megközelítése ezekkel a trendekkel kapcsolatban? Szerettek felülni rájuk, vagy inkább egy kontrariánus szemléletet folytattok?
Mi hosszú távú befektetők vagyunk, ezért is Hold a nevünk. Ugye a Hold azt próbálja szemléltetni azt a filozófiánkat, hogy alapvetően szerintünk a befektetők akkor tudnak jó teljesítményt elérni, ha hosszú távon fektetnek be, és hosszú távú szemlélettel is csinálják ezt. És az ember a hosszú távba gondolkozik, akkor a legfontosabb faktor az, hogy azok az eszközök, amiket megvesznek, azok kellően vonzó értékeltségen vannak-e megvéve, nem olyan drágán, akkor fognak tudni jól teljesíteni. Ha pedig az ember olyan részvényeket vesz, ami egyébként trendi, ez sajnos általában együtt jár azzal is, hogy ezek a részvényeknek az árazottsága már feszített, és sokkal sérülékenyebbek arra, hogyha esetleg valami változás áll be az uralkodó trendekbe. Úgyhogy mi abszolút nem ezek a részvények felé fókuszálunk, jelenleg nekünk Amerika egyáltalán nem vonzó, főleg ezek a technológiai cégek egyáltalán nem vonzóak, és a piac azon szegletét látjuk érdekesnek, amelyek kimaradtak ebből az emelkedésből, ebből a raliból, és viszont olyan árazottságon forognak, hogy azt gondoljuk, hogy ilyen középtávon, vagy hosszú távon nagyon jelentős ráhozamra lehetnek képesek.
Lehet egy picit többet tudni ezekről az értékalapú vagy value befektetési lehetőségekről? Itt vagytok Budapesten, közelről figyelitek akár a magyar részvénypiacot, akár bizonyos régiós piacokat. Itt milyen lehetőségek vannak most, nagyjából milyen árazási szorzókra kell gondolni?
Ha így a régiónkra egy kicsit úgy tekintünk rá, hogy néz ki a világ többi részéhez képest, akkor az látszik, hogy a régiónk a világ egyik legolcsóbb részvénypiaca. Ennél olcsóbb vagy alacsonyabban árazott részvénypiac már csak nagyon problémás országok esetében fordul elő, mint mondjuk Kína, ahol jelenleg sokan megkérdőjelezik azt, hogy ott nyugati befektetőknek hosszú távon milyen szerepe lesz, vagy mondjuk Törökország, ahol az elmúlt években azért teljes monetáris álmokfutás volt 70%-os inflációval, és nagyon szétesett tőkepiacokkal. Tehát ha ezeket a nagyon problémás piacokat félretesszük, akkor ez a világ legolcsóbb része. És azt gondoljuk, hogy ennek igazából nagy fundamentális oka nincsen. A régiónk nyilván kötődik Európához, Nyugat-Európához, és Nyugat-Európa ma nincs annyira jó bőrben, sok problémája van, kezdve leginkább talán azzal, hogy kínaira erősödő versenyt jelent az itteni gyártásnak, autóiparnak, stb. De érdekes az, hogy a régiónk Európához képest is nagyon olcsó, és a történelmi diszkontja vagy árazottságbeli különbség Európához képest is tágult az elmúlt 5-10 évben fokozatosan is, és ez teszi szerintünk nagyon érdekessé ezt a régiót, és ebből is igazából egy országot emelnék ki, amit mi szerintünk ma nagyon érdekes befektetőként nézni, mert nagyon vonzó az árazás is, közben a fundamentumok nem rosszak, ez Lengyelország, ami egyébként a régió legnagyobb országa és leglikvidebb tőkepiaca, tehát ha valaki Közép-Európába fektet be, akkor legjelentősebb részben alapvetően Lengyelországba fektet be is. Lengyelországban az a nagyon érdekes, hogy a mi megítélésünk szerint itt tavaly össze volt egy olyan politikai fordulat, ami pozitív a gazdaság meg a tőkepiac számára is. És ennek talán a legkézzelfoghatóbb következménye az, hogy Lengyelország jelentős mértékben rendezte a kapcsolatát az Európai Unióval, és azok a uniós támogatások, amik korábban be voltak fogyasztva, vagy vissza voltak fogva, ezeket kiengedték, és arra lehet számítani, hogy a jövő évtől kezdődően nagyon erősen föl fognak gyorsulni ezek az uniós pénzek kifizetése, föl fognak gyorsulni ezek a pályázatok, amikre ezt felhasználják, és ez egy önálló plusz erőt fog jelenteni a gazdaságnak, ami miatt szerintünk a lengyel gazdaság a következő pár évben Európában, meg a régióban is az egyik legerősebb gazdaság tud lenni, és ehhez képest van egy olyan részvénypiaca, ami meg nyomott a világ egyik legalacsonyabb árazottságával rendelkezik.
Minek köszönhető a lengyel piac árazása, miért ennyire alacsonyak az értékeltségek, illetve van-e olyan esemény a horizonton, ami az értékeltség normalizálódásához vezethet?
Ja, nagyon érdekes, hogy amikor volt ez a pozitív politikai fordulat tavaly novemberben, jól emlékszem, akkor volt egy kezdődő nagy lelkesedés a lengyel részvénypiacon, tehát látszott, hogy azért ezt figyelik a befektetők, ez pozitívnak látják ők is, de ez a folyamat az idei évben közepe felé vagy második felébe kifulladt, és leginkább kifulladt szerintem azért, mert párosult egy negatív megítéléssel, és ez szerintem egy nem túl megalapozott, de most rövid távon fontos tényező, ez Trump személye és Trump megválasztása. De egyébként Trumpnak személyes jó viszonya Lengyelországban nem a mostani miniszterelnöke volt, hanem az előzővel, és sok befektetők ebben látnak egy kockázatot, meg abban is láttak kockázatot, hogy Trump vajon mit csinál itt az orosz-ukrán háborúval. Ugye azért Lengyelországnál ez egy kényes téma, Lengyelország nincs jó viszonyban Oroszországgal láthatóan, és ha mondjuk Trump úgy döntene, hogy visszavonja a támogatását a háborútól, akkor az mindenképpen azért egy többletkockázat Lengyelország számára, egyébként egy többletkockázat egész Európa számára. És szerintem itt érdekes, hogy mennyire a piac ki tudta pécézni Lengyelországot, hogy itt félnek ilyen dolgoktól, miközben nem látom én annyira egyedinek ezt a helyzetet Lengyelországgal kapcsolatban. Az, hogy Trumpval milyen a viszonyuk, ennek szerintem olyan nagyon jelentős fundamentális következményei nem lesznek. Ugye Lengyelország számára gazdaságilag az a fontos, hogy az Európai Uniónak a része, és az Európai Unió gazdaságában mi történik. Trump igazából erre külön lengyelként nem tudhatni, nem tudja külön vámoltatni lengyeleket, vagy bármiféle egyéb büntető dolgot csinálni. Másrészt azt se szabad elfelejteni, hogy egyébként stratégiailag Lengyelország azért nagyon fontos szövetségese az Egyesült Államoknak, ugye itt a NATO keleti határán van, és egyébként egy olyan ország, aki éltanuló abból a szempontból az egyik legtöbbet költi jelenleg katonai kiadásokra. Pontosan ez a dolog, ami miatt egyébként Trump kritizálja Európát, meg sok európai országot, és ezekben Lengyelország abszolút jó példát statulál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen átmeneti bizonytalanság, de idővel realizálni fogja a piac azt, hogy ennek nincsenek igazából negatív hatásai Lengyelország.
Biztosan sokan érdeklődnek a hazai részvénypiac iránt is. Itt milyen tendenciákat láttok? Ugye az egész régió szempontjából mondtad, hogy lényegében az egyik legolcsóbb, hogyha világviszonylatban nézzük az árazásokat. Mi az, ami elmondható a magyar részvényekről, akár a blue chipekről, illetve érdekes kérdés lett az is, hogy figyeltek-e kevésbé likvid, kisebb-közepes méretű cégeket is?
Ugye Magyarországgal kapcsolatban több dolgot is el lehet mondani. Az egyik, ami szerintem fontos, hogy a magyar piac egyébként egészen jól teljesített itt régiós viszonyban az elmúlt időszakban, jelentősen felül teljesítette például a lengyel piacot, és itt abszolút nem érződött félelem, aggódás itt az elmúlt hónapokban. Miközben egyébként szerintem Magyarországnak is, ha vannak kockázatok az európai gazdaság számára, meg a kelet-európai gazdaság számára, azok Magyarország számára is kockázatok. Tehát ha Trump mondjuk úgy döntene, és ugye azért ezt többször hangoztatta, hogy ő a vámokat szereti, és esetleg bevezetne egy jelentősebb vámot Európával szembe, ez az összes gazdaságnak rosszít. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból nem áll jobban. Ami miatt mi még nem érezzük annyira vonzónak a magyar piacot, annak ellenére, hogy egyébként itt is el lehet mondani, hogy az eszközök alacsonyan árazottak, hogy Magyarország ugye egy olyan helyzetben van, hogy bele fogunk menni másfél év múlva körülbelül egy parlamenti választásokba, ami most jelenleg úgy néz ki, hogy egy korábbiaknál sokkal szorosabb, kiélezettebb választási helyzet lesz. És a kormány láthatóan készül arra, hogy intenzíven költekezzen, annak érdekében, hogy javítsa a népszerűségét. De közben azért a költségvetés helyzete nem tökéletes helyzetben van, és a gazdaság növekedése is erősen döcög, nagy mértékben amiatt, hogy a nyugat-európai gazdaság nem megy jól. És ebben benne van az a kockázat, hogy ha nem alakul jól a globális konjunktúra a következő időszakban, és a magyar gazdaság is itt szenvedni fog, akkor ez a fajta intenzívebbé váló költekezés, az kifeszíti a magyar költségvetést, és azon kell gondolkozni a kormánynak, hogy ha ez ellen nem tesz, akkor ez egyre inkább alássa a magyar tőkepiacot, nyomás alá helyezheti a forintot, vagy ha ezt nem szeretné, akkor valamilyen mértékben a bevételekhez is hozzá kell nyúlnia, és sajnos ugye az elmúlt 5 évben azért láttuk azt, hogy ilyen esetben a szektoradók, a tőzsdei vállalatoknak is a megadóztatása az többször előkerült. Úgyhogy ebben mi sajnos látunk egy régióhoz képest egy emelkedett kockázatot. Figyelünk kisebb részvényeket is, de itt őszintén el kell mondanom, hogy nagyon boldogok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy milyen sikeres éveken van túl a Hold alapkezelő, és ugye ennek egyik következménye az volt, hogy ma már több mint 1000 milliárd forintot kezelünk. Nekünk ebbe a kezelt vagyonban nagyon jelentős mértékű a különböző részvénypiaci kitettségeink. Ebbe a méretbe nagyon nehéz már érdemileg pozíciót vállalni magyar kis és közepes vállalatokban. Egyszerűen nincs olyan likviditás a tőzsdén, de még egyébként a nagyobb vállalatoknál is már ez egy komoly dolog. Az elmúlt években volt egy időszak, amikor hadakoztunk a Magyar Telekommal, mert azt gondoltuk, hogy ott van mind javítani, ez sikeres is volt így utólag. Ott is azért már egy olyan helyzet volt a Magyar Telekom esetében, hogy mi a fundamentumok alapján nagyon lelkesek voltunk a társaságra, relatíve nagy pozíciót is tartottunk belőle. Közben a problémák miatt egyébként egyre csökkent a likviditás, és volt egy pont, amikor nézegettük belülről, hogy a mi pozíciónk, amit van, ha azt el szeretnénk adni a tőkepiacon, az 150 napi forgalom lenne. És itt most még egy magyar blue chipről beszélgetünk. És ez azért egy olyan likviditási kockázat, amit mindenképp figyelembe kell vennünk a befektetéseknél.
Ha már szóba hoztad a Magyar Telekomot, ahol egy sikeres aktivista kampányt folytattatok le, mit lehet elmondani általánosságban a magyar corporate governance vállalat irányítási standardekről, illetve a régiós összevetésben hogy állunk ebben?
Egy nagyon fontos faktor, amit mondasz, és az egyik legfontosabb döntési tényező nálunk a befektetéseknél, és ha itt Magyarországról kéne ilyen szempontból beszélnem, akkor azt mondom, hogy nem lehet egységesen beszélni, tehát nagyon különbözőek a vállalatok, abból fakadóan, hogy kisebbek vagy nagyobbak, illetve hogy pontosan ez, hogy mi az ő tulajdonosi hátterük. Nekünk befektetőként a legoptimálisabb az, amikor egy olyan vállalatba tudunk befektetni, amit nevezzük úgy, hogy egy családi vállalat, vagy egy tulajdonos által menedzselt vállalat, mert ez a legjobb ösztönzöttségi rendszer, amikor teljesen egy hajóba evezünk a menedzsmenttel, a menedzsment a saját pénzével játszik, és a saját pénzét kockáztatva hoz befektetési döntéseket. És itt igazából beszélgethetünk mindenféle corporate governance dologról, meg mit, hogy szabályoznak, de a lényeg igazából ez, hogy az ösztönzöttség helyes legyen. Ha ez rendben van, akkor szerintem a különböző írt szabályok részletkérdés. Ha meg ez nincs rendben, akkor lehet akármilyen szabályzat, amikkel úgy tűnünk, hogy megfelelünk mindenféle standardeknek, meg még akár kapunk is egy nem olyan rossz ESG minősítést, de közben a valóság sokszor nem ugyanaz. Nekünk ez volt ugye az egyik vitánk, meg kritikánk a Magyar Telekommal is, hogy a Magyar Telekom egyébként nagyon prudensen viselkedett, betartotta a szabályokat, de nem volt kellően fókuszba az, hogy a kis befektetőknek az érdekei képviselve legyen. Szerintünk most már megváltozott.
Jelenleg is csúcson, csúcs közelben van a globálisan iránymutató S&P 500-as részvényindex, de tulajdonképpen ez elmondható a hazai Bux Indexről is, hiszen az OTP is nagyon magas szinteken jár ahhoz képest, hogy akár 1,5-2 évvel ezelőtt hol lehetett megvásárolni. Hogyan készültek a 2025-ös évre?
Amikor a jövővel kapcsolatban gondolkozunk, akkor a jövő az mindig bizonytalan, de most ebben a pillanatban beszélgetünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még egyre bizonytalanabb, mint szokott lenni. És ebben egyértelműen Trump a legfontosabb faktor, aki egy meglehetősen kiszámíthatatlan ember, aki most a választásokon gyakorlatilag úgy tűnik, hogy borzasztóan nagy felhatalmazást kapott arra, hogy megvalósítsa a nézeteit. Ő, amiket mondott a múltba, az alapján egy volatilis és rázós időszakra készülhetünk. Ha valóban bevezetnének nagyon jelentős vámokat a világ többi országával kapcsolatban, az mindenkinek rossz. Rossz az egész világnak, egyébként az Egyesült Államoknak is rossz, ebből nem nyer senki. Lehet, hogy relatíva egy picit jobban jön ki ebből az Egyesült Államok, de összességében ő is veszíteni fog. Úgyhogy azt gondolom, hogy emiatt most még a szokottnál is egyen nagyobbak a bizonytalanságok. A befektetőnek ilyenkor azt kell azért mérlegelnie, hogy egyébként ezek a bizonytalanságok, kockázatok tükröződnek-e az eszközárakba. Ha ránézünk így néhány tőzsdeindexre, és azt látunk, hogy sok ilyen csúcson van, akkor azt gondolom, hogy ebbe van azért lefelé mutató kockázat. De ahogy mondtam, nagyon nem egységes a tőkepiac, és nagyon sok olyan eszköz van, ahol jelentős félelem árazódik ebből. Lengyelországról bővebben beszélgettünk, az messze nincsen csúcson, és sok félelem van ezzel kapcsolatban. De csomó része van a világnak még ezekben, főleg ebben a value szegmensben, ahol igenis komoly félelmek vannak ebből árazódva. Mi nem annyira próbáljuk a következő egy évre fókuszálni a döntéseinket, mert tudjuk azt, hogy a rövid távot sokkal nehezebb előrejelezni, kitalálni, mint azt, hogy középtávon mi fog történni. Tehát inkább középtávon gondolkozunk, és középtávon azt látjuk, hogy ma kellően sok olyan részvényt tudunk találni, amik nagyon nyomott árazásúak, és egy ilyen 3-5 éves időhorizonton jelentős rálózamra lesznek képesek. De azt gondolom, hogy nem lesz ez egy sima út a következő hónapokban. Fogunk látni ijesztő dolgokat, amik utána nem biztos, hogy úgy fognak megvalósulni ténylegesen. Ugye Trumpról mindenki azt is elmondja, hogy ő azért ezeket a dolgokat nagyon sokszor tárgyalási alapnak tekinti. Bedob egy durva dolgot, alkudozik, kér engedményeket a másik féltől, aztán lehet, hogy egy jóval enyhébb dolog valósul meg. Én azt gondolom, hogy talán ez a legvalószínűbb kimenetel, de ez a durva bedobás, ez biztos, hogy rövid távon ijegységet, volatilitást fog időnként okozni.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Cser Tamás a Hold alapkezelő vezető részvény portfólió menedzsere, partnere volt a prémium kategória mai vendége.
Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.